A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretében kerekasztal beszélgetést is szerveztek a rendezvény díszvendégével, Ludmila Ulickajával. A riporter Gecse Géza.
Van egy észtországi ismerősöm, aki megtanult szlovákul és megtanult magyarul is. Ő azt mondja, hogy a legfinugorabb szláv nyelv az a szlovák. Dária Anyiszimova, az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézetének a munkatársa, mennyire ért egyet ezzel az állásponttal, hiszen ön volt itt most az egyik meghívott.
Érdekes, hogy szlovák néha egy kicsit nehezebb megy az orosz embernek a magyarnál, mert a szlovákban sok szó hasonlít az orosz szavakra, és nagyon sokat megy a kalkírozás, hogy az orosz ember csak oroszul beszélget szlovák kétessel, és ebből alá beszél.
Mennyire tekinthető egységesnek ez a Közép-Európa? Most itt a szlovákokra, illetve a magyarokra gondolok.
Vannak közös dolgok a kultúrájukban, még zenében is közös motivumok vannak. Például az ipaiságon, folklor lexikában, az én dizertációm fő témáják, hát azért nem mások. Szlovákban van vola, magyarban van valaki, valami, stb. Stb. Az magyar hatású szó. Viszont vannak az a néha, néki, és szlovákban vannak niekto, niecso. Az biztos a szláv hatású szó. Az országból lehet elmenekülni, a nyelvben nem lehet elmenekülni.
Végül Bert Edit, Ulicka első fordítója, ennek a nyelvhatáron konferenciának a moderátora.
Egy kerekasztal köré ültettünk különböző szakembereket, több kultúrához tartozó személyeket. Hatan voltunk, de mindenki többszörös kötődésű. Azt a kísérletet végeztük el, hogy milyennek látszik ez a mi kis régiónk. Moszkvából, ahonnan két vendég is érkezett, a híres Ludmila Ulickaján kívül egy fiatal nyelvész, fordító, költőnő is, Dália Anyiszimova. Annak a kezdeményezésnek a keretében, amelyet Perifériáról Centrum sorozatnak nevezünk, ez egy pécsi kiadvány, avagy a Nyelvhatáron konferencia. Tehát ezeknek a kezdeményezéseknek a szellemében jó lenne kívülről is látni magunkat. Ulickaja nem sztereotípiákban fogalmazza meg a különböző nemzetiségű szereplőit. A beszélgetésnek egy nagyon izgalmas része éppen arról szólt, ahol össze is kaptak a résztvevők, pontosan ebben a témában, hogy mennyire sztereotipikusak a nemzetiségképeink az irodalmainkban. Hogy erre mondta Huncsik Péter, hogy van autosztereotípia és heterosztereotípia. És Ulickaja erre válaszolta nagyon is kibékítően és szintetikusan azt, hogy ha egy népnek megszületik egy írója, aki remek műveket alkot, akkor már ezt a képet sugározza kifelé magáról az az irodalom, és ez segít a sztereotípiák oldásában. És a külföld, hogyha ezt kapja kézbe, akkor ennél nagyobb erő nincs ahhoz, hogy árnyaltan lássuk a másikat.
Önök most itt a különböző nemzeti irodalmak egymásra gyakorolt hatásáról beszéltek, viszont Oroszországban egy nagy vita zajlik arról, hogy maga Oroszország minek tekinthető. Van liberális oldalról olyan álláspont, amely a civilizatórikus szerepet azonosnak tekinti a birodalmival, ilyen a Vladimir Kántoré, és van olyan birodalompárti gondolkodó, ilyen Alexander Dugin, aki úgy gondolja, hogy Oroszországról nem lehet tudni, hogy mi is tulajdonképpen, mert néha birodalomként viselkedik, néha harmadik világbeli országként, néha úgy, mint az Amerikai Egyesült Államok gyarmata, de néha még arra sem képes, hogy normális országként viselkedjen. Milyen ország Oroszország? Людмила Улицкая.
Россия, я думаю, это остаток империи, остаток очень больной.
Úgy gondolom, hogy Oroszország egy birodalom nagyon beteg maradék országa, és néhány évszázadnak el kell még telnie ahhoz, hogy Oroszországból valamennyire civilizált ország váljon. Mivel Alexander Dugin álláspontja lényegét tekintve birodalmi, számomra elfogadhatatlan. A mai világban a birodalmak, mint politikai alakulatok immár túlélték létjogosultságukat, nem hiszek benne, hogy valaha is újjászülethetnek. Vladimir Kantor álláspontja érdekesebb. De ha az én személyes, nem politológusi véleményemre kíváncsi, akkor az a következő. Vége a birodalmak korának. Az egykori nagy birodalmi államok igen nagy erőfeszítéssel próbálnak kigyógyulni dicső birodalmi múltjukból, és új birodalom létrehozásán gondolkodni ma egy igen kártékony illúzió.
Milyen lehet Oroszország és az egykori úgynevezett kelet-európai blokkhoz tartozó országok viszonya, mint amilyen Magyarország is?
Úgy gondolom, hogy azoknak az államoknak, amelyeket nálunk Oroszországban népi demokratikus országoknak hívtak, ezekkel a kapcsolatrendszerünket teljesen új alapról kell elkezdeni építeni.
Ön szerint van egyébként különbség a szovjet és orosz történelem között?
Természetesen van. Ma egyébként csak sajnálni tudom, hogy Oroszországban sokan visszasírják az egykori szovjet időket, és addig, amíg ezen nem tesszük túl magunkat, akár a történelmi múltunkban, akár az államéletünkben, semmi jóra nem számíthatunk. A birodalmi törekvések szinte kipusztíthatatlanok, országunk vérében vannak. Túl kell tennünk rajtuk magunkat, és teljesen új alapra kell helyeznünk kapcsolatrendszerünket a szomszédainkkal.
Egyetért velem, ha úgy fogalmazok, hogy legújabb regénye zsidó tematikájú?
Egyáltalán nem. A zsidó tematika csak ürügy számomra, hogy ennél sokkal lényegibb dolgokat mutassak meg. A zsidó szűzsé mindig azért jó, mert számos olyan különböző probléma koncentrálódik benne, amely az emberek kölcsönös egymást meg nem értéséről szól. Élete során az ember hogyan képes, hogyan tudja áthidalni azt a szakadékot, amely a kereszténység és a judaizmus között tátong, hogyan tanulmányozza a történelmi múltat, és hogyan kísérel meg újból kapcsolatot teremteni vele. Ami egy illúzió, de egy olyan illúzió, amely igen termékeny, és különösen azért, mert a 40 év alatt, amit hősünk Izraelben tölt el, emberek nagyon picin közösségét sikerül létrehoznia, amely két egymással meglehetősen ellentétes elvet, a kereszténységét és a judaizmusét a korai keresztények tanításának formájában sikerült egyesítenie.